füles bagoly olvasó, Mihail Solohov, emberi sors, az Úrkék puszta. A dombpartján, a naphevétől kopasz halmon, vadkőkény bokor alatt heverünk, zaharapó meg én. Felhők hosszú, pikkelyes sora mellett barnakánya kóvályog. A madárülékkel tarkára petjezett kökénylevelek nem adnak hűvöset. A hőségtől forró zúgást érzek a fülemben. Ha az ember lenéz a dongöndör fodraira, vagy a lába elé, az összeráncosodott görög dinnyehéjakra, nyúlós nyál fut össze a szájában, de lusta kiköpni a nyálát. A horpadásban, egy kiszáradt tocsogó mellett szoros csomókba bújtak össze a birkák. Tomporukat fáradtan leeresztve csapkodnak szutykos zsírfarkukkal, és görcsösen tuszkolnék a portól. A gátnál egy jól megtermett bárány a hátsó lábait megvetve szopja az anyatőgyét. Olykor úgy beledőf a fejével, hogy a piszkos sárga jó felnyög, meggörnyedve ereszt még egy kis tejet, és, én úgy látom, a szemében fájdalom tükröződik. Zaharapó holdalvást ül felém. Kötött gyapjú ingét levetve vaksin hunyorog, és tapogatva keres valamit a redőkben meg a varrásokban. Az öreg egy híján 70 éves. Mesztelen hátát ráncok kacifántos hálója borítja, lapockája hegyes szögben áll ki a bőre alatt, de világos kék szeme fiatalos, deres szemöldöke alól kivillanó tekintete megélénk és szúrós. A megfogott tetűt nehezen tartja remegő, kérges ujjai közt, de vigyázatosan és kíméletesen tartja, aztán leteszi a földre jó messzire magától, apró kereszteket rajzol a levegőbe, és tompán az dörmögi. Mássel innét, te Isten teremtménye, biztosan élni. Akarsz, mi? Hát persze, ejha, de teleszítta magát, mint egy földes úr. Az öreg nagy nehezen, nyögdécselve felveszi az inget, aztán fejét hátravetve jót húz a csobolyóból, pedig már megmelegedett a víz. Ádám csutkája minden nyeléskor felfelé csúszik, az állától a torkáig két pegyhütt lebernyeglóg, szakáján cseppek csorognak végig, lehunyt, sáfrány színű szemhéján vörösen világít át a nap. Ahogy a csobolyót bedugja, rám sandít, tekintetemet elkapva szárazon mozgatja száját, mintha rágna valamit, és a pusztába néz. A horpadáson túl déli báb fátyla rezeg, és a perzselt föld felett kakuk fűmézes, fűszeres illata lebeg a szélben. Az öreg hallgat egy darabig, aztán odább tolja bunkós botját, és dohánytól sárga hujjával a távolba mutat mellettem. Látod a topolyák csúcsát ott a völgyön túl? Az a Tomilin uraságok birtoka volt. Topolevka. A tőszomszédságban van egy muzsik faluk is. Régebben jobb ágyok laktak ott. Apám a pánnál kocsiskodott haláláig. Még kölyök koromban hallottam tőle, hogyan szerezte meg őt Jevgraf Tomilin pán. Egy kezes daruért kapta cserébe a szomszéd földes úrtól. Apám halála után én léptem a helyébe, mint kocsis. Maga apán akkoriban úgy 50 körül lehetett. Bővérű ember volt, hústorony. Fiatal korában a cár mellett szolgált, a testőrségnél, aztán a szolgálat leteltével idejött, hogy a Donnál élje le az életét. A Doni földjüket elvették a kozákok, de a kincstár 3000 gyesziatyinát hasított ki neki a szaratovi kormányzóságban. Kiadta árendába a szaratovi muzsikoknak, ő maga meg továbbra is Topolevkában élt. Nagyon furcsa ember volt. Mindig vékony posztó kaftánban járt, tőrrel. Ha vendégségbe indult, alig hogy kiértünk Topolevkából, mindig azt parancsolta. Hajts, terívők! Én aztán oda cserdítettem a lovaknak. Úgy vágtattunk, hogy a szél nem győzte a könnyemet szárítani. Ha az út közepén árok akad, a hójé rengeteget válj az úton át, az első kerekeket nem is hallani a hátulsók megrecs. Egy fél verstát hallgatunk, akkor apán elordítja magát, fordulj vissza. Visszafordultam, lóhalálában vágtattam ahhoz az árokhoz. Háromszor is belenyargaltunk abba az átkozott árokba, míg el nem tört a rugó, vagy teljesen tönkre nem mentek a hintő kerekei. Akkor elkrákogja magát az én pánom, feláll, és gyalog megy, én meg kantárszáron vezetem utána a lovakat. Volt még egy ilyen szórakozása, elindulunk a birtokról, mellém ül a bakra, és kikapja az ostort a kezemből. Noszogasd meg a középsőt, én teljes erővel hajszolom a középsőt, meg sem moccan a hámiga, ő meg ostorral ütivágja az egyik szélsőt. Hármas volt a fogat, a két szélső teli vérdoniló, a fejük akár a kígyóé, szinte a földet marták. A pánostorral hurkásra veri valamelyiket, szegény párát kiveri a tajték. Aztán a pán kihúzza a tört, lehajol és nyisz. Úgy elvágja az estrángot, mint egy szőrszálad beretvával. A ló vagy két ölet repül, felbukfencezik, a földre zuhan, az orrából patakzik a vér is kész. Ugyanúgy a másikat is. A középső meg addig rohan, amíg meg nem szakad, a pán meg fel se veszi az egészet, sőt egy kicsit még fel is vidul, az arca bőre alatt csak úgy lüktet a vér. Sohasem kocsin érkezett meg a helyszínre, vagy a hintót törte össze, vagy a lovakat pusztította el, aztán meggyalog ment. Vidám uraság volt, de ez régi história, csak az Isten ítélhet rajtunk. Szemet vetett az én oldalbordámra, aki szobalány volt nála. Az asszony többször is úgy szaladt haza a cselédházba, hogy csupacafat volt az inge, és keservesen rít. Látom, az egész melye össze van harabdálva, a bőre szalagokban fityeg. Apán egyszer késő este a felcserért küldött. Tudtam, hogy erre semmi szükség sincs, kitaláltam, miről van szó, a pusztán megvártam az éjszakát, aztán fogtam. Magam, visszamentem, a szérűn keresztül hajtattam be a birtokra, a lovakat a kertben hagytam, fogtam az ostort, bementem a cselédházba, a mi kis kamaránkba. Megnyikordult az ajtó, gyufát szándékosan nem gyújtottam, hallom, hogy az ágyon dulakodás folyik. Épp akkor emelkedett fel egy kicsit az én pánom, én meg odasóztam neki az ostorral. Az ostorom végén ólom volt. Hallom, ahogy az ablak felé igyekszik, a setétben még egyszer ráhúztam a homlokára. Kiugrott az ablakon, én egy kicsit megcsapkodtam az asszonyt, aztán lefeküdtem. Vagy 5 nap múlva a Stanyicába indultunk. Én kezdtem a helyére csatolni a lábtakarót a hintóban, apám meg a kezébe vette az ostort, hozta végét nézegette. Forgatta, forgatta a kezében, tapogatta az olmot, aztán azt kérdezte. Aliért tettél olmot az ostorra, te kutyaházi. Uraságod maga parancsolta. Feleltem. Nem szólt erre semmit, egész úton fütyörészett a foga közt az első árokig, én meg, ahogy futólag hátrafordultam, láttam, a haja le van fésülve a homlokára, a sapkája meg mélyen behúzva. Vagy 2 év múlva megütötte a guta. Bevitték Ust-Medvegyicába, összehívtak jó néhány doktort, ő meg csak feküdt a padlón, egészen megfeketedett. Elővett a zsebéből egy csomó katalimbankót, a földre dobja őket és folyton azt hajtotta, gyógyítsatok meg, bitangok. Mindent megadok érte, gazdagon halt meg, Isten nyugosztalja. Katona fia lett az örököse. Kicsi korában előfordult, hogy kiskutyákat elevenen megnyúzott, aztán elengedte őket. Egészen a papájára fajzott. De, amikor felcseperedett, abba hagyta a bolondozást. Magas volt, vékony, a szeme alatt örökké fekete karika, mint valami fehér cselédnek. Arany szemüveget hordott az orrán, olyan zsinórost. A német háború alatt fogolytábor parancsnoka volt Szibériában, a forradalom után pedig megjelent a mi környékünkön. Akkorra nekem a megboldogult fiam után már 2 felnőtt unokám volt. Az idősebbiket, Szemjont megházasítottam, de annyi kuska még legénysorban maradt. Én náluk laktam, ott morzsolgattam öreg napjaimat. Tavasszal megint fordulat történt. A parasztok elkergették a fiatal pánt a birtokról, és Szionka a gyűlésben még aznap rábeszélte a muzsikokat, hogy osszák fel az urasági birtokokat, az ingóságokat meghordják szét, így is tettek. Az ingóságot hazacipelték, a földet meg parcellákra hasították, és elkezdtek szántani. 1 hét múlva, de lehet, hogy rövidebb idő múltán híre jött, hogy a pán kozákokkal a falunk ellen indult, ki akarja hirtani. A gyűlés 2 szekeret küldött az állomásra fegyverért. A nagy héten fegyvert hoztak a Vörös Gárdától, Topolevka határában meg lövészárkokat ástak. Egészen az uraságítóig húzódtak az árkok. Látod, ott, ni, a hunkerek foltokban nő a kakukkfű, azon a völgyön túl feküdtek lövészárkokban a topolevkaiak. Ott voltak az én unokáim is, Szionka meg Annyikei. Az asszonyok reggel elemózsiát vittek nekik, amikor megdelelőre hágott a nap, a dombon megjelent a lovasság. Laza hadrendbe szóródtak szét, megvillantak a kék kardok. A szérűről láttam, ahogy a legelső, aki fehér lovon ült, csap egyet a hosszú karjával, a lovasok meg csak úgy peregnek lefelé a dombról, akár a borsó. Járásáról megismertem a pán fehér ügetőjét, alóról pedig felismertem a lovast is. A mieink 2-szer visszaverték őket, de 3-adjára megéjük kerültek a kozákok, ravassággal felülkerekedtek, akkor aztán elkezdődött a közelharc. Amikor elhalványult az alkonyat, vége lett a csatának. Kimegyek a házból az utcára, hát látom, a lovasok egy csomó embert hajtanak a birtok felé. Erre, kézbe a botot, és gyerünk oda. Az udvaron úgy csomóba verődtek a mitopolevkai parasztjaink, mint ezek a birkák itt. A kozákok közre fogták őket. Oda mentem. Mondjátok, cimborák, hol vannak az én unokáim? Kérdezem, hallom, ahogy a csapat közepéből mind a 2 visz. Szakiált. Egy kicsit tanakodtunk egymás közt. Látom, kijön a tornászra apán, ahogy észrevesz, oda kiállt. Te, vagy az, Zaharapó, igenis, nagyságos úr, miért jöttél? Oda megyek a tornászhoz, és letérgyepelek. Azért jöttem, hogy kisegítsem a bajból az unokáimat. Légy kegyelmes pán, az édesapádat szolgáltam világéletemben, Isten nyugosztalja halóporában, ne felejtsd el, pán, az igyekezetemet, szállj meg engem, öreget. Erre azt mondja, nézd, Zaharapó, én nagyra becsülöm, hogy szolgáltad édesapámat, de az unokáidat nem engedhetem szabadon. Azok megátalkodott lázadók. Törődj bele, öreg. Átöleltem a lábát, úgy csúsztam a tornácon. Kegyelmezz, Pán, drága lelkem, jusson eszedbe, hogy szolgált az öreg Zahar téged is. Ne pusztítsd el őket, az én szionkámnak szopós gyermeke van. Rágyújtott egy jó szagú cigarettára, felfelé eregette a füstöt, és azt mondta. Menj, szólj azoknak a gazfickóknak, hogy jöjjenek a szobámba. Ha bocsánatot kérnek, hát nem bánom, apám emlékéért csak megveszőztetem őket, és beveszem a csapatomba. Hát ha igyekeznek majd jóvá tenni azt a gyalázatos bűnüket. Én már is nyargaltam az udvarra, elmondtam az unokáimnak, mit mondott a pán, és húztam őket a ruhájuk ujjánál fogva. Gyertek, bolondok, fel ne álljatok a földről, amíg meg nem bocsát. Szemjon még a fejét sem emelte fel. Guggon ül, és egy dudvaszárral piszkálja a földet. Annyi kuska nézett rám, aztán odavágja. Menj vissza a pánodhoz, és mondd meg neki, hogy Zaharapó egész életében térgyen csúszott, a fia is. Csúszott mászott, de az unokái már nem akarnak. Ezt izenjük neki. Nem jössz te epszültek ők? Nem megyek. Neked, te bitang, egy kutya, élni, vagy meghalni, de Szionkat mibe rántod bele? Kire hagyja az asszonyt a kisgyermekkel? Látom, Szemjonnak megremegett a keze, vájkálja a földet avval a dudvaszárral, keresi, amit nem is tett oda, közben hallgat. Hallgat, mint az ökör. Menj innét, nagyapám, ne keseríts bennünket. Kért Anyiké. Nem megyek a fene a pofádat. A Szionka annyi szjája kezet vett magára, ha baj történik. Szemjon kezében megrecsent a dudvaszár, és eltört. Várok. Megint hallgatok. Szjomuska, térj észre, drága fiam. Gyere apánhoz. Mi már észre tértünk. Nem megyünk. Eredj te, csúszmász te, dühöng Anyikuska. Én meg azt mondom. A szememre vetett, hogy térjen álltam apán előtt. Hát aztán. Én öreg ember vagyok, az anyám csecse helyett is apán ostorát szoptam. És nem szégyellek letérgyelni az unokáim előtt se. Le is térgyeltem, fődig hajoltam, könyörögtem. A többi muzsik félrefordult, mintha semmit se látna. Eredj, nagyapám, eredj, mert agyon váglak, ordítja Anyikuska, csak úgy tajtékzik a szája, a szeme megvad, akár a hurokba került farkas. Megfordultam, mentem megint apánhoz, amelyemhez szorítottam a lábát, nem rúgott el. A karom akár a kő, egy árva szót sem tudtam szólni. Hát, hol vannak az unokáid? Félnek, uram. Á, félnek. Többet nem mondott. Az egyik csizmájával egyenes szájon rúgott, és a tornászra indult. Zaharapó szaporán, szaggatottan lélegzett. Arca egy kurta percre csuparánc lett, és elsápadt. Iszonyú erőfe. Szítéssel visszafojtotta rövid, öreges zokogását, tenyerével megtörölte száraz ajkát, félrefordult. Odább, a kiszáradt tocsogón túl, a kánya a szárnyát ferdén széttárva lecsapott a fű közé, és a föld fölé emelt egy fehér mellűrezneket. Hópelyhek gyanánt hultak a tollak, és elviselhetetlenül élesen, szúrósan csillogtak a füvön. Zaharapó kifújta az orrát, ujjait beletörölte kötött ingének aljába, és így folytatta. Kimentem utána a tornácra, látom, a Szemjon anyiszkája szalad a kisgyermekkel. Úgy csapódott oda az urához, akár a kánya a reznekhez, és kővédermett a karja közt. Apán odahitt egy őrmestert, rámutatott Szemjonra meg Anyikuskára. Az őrmester meg hat kozák megfogta őket, és az uraság pagonyába indultak vélek. Én utánok mentem, Anyiszka meg ott hagyta a gyermeket az udvar közepén, és apán után vánszorgott. Szemjon sebesen lépkedett legelől, elment a lóistállóig, ott leült. Miért ültél le? Kérdi apán. Szorít a csizma, nem bírom tovább, mondja Szemjon, és mosolyog. Lehúzta a csizmát, ide adta nekem. Viseld egészséggel, nagyapám. Dupla talpú, jó csizma. Elvettem a csizmát, megyünk tovább. Amikor a kerítéshez értünk, odaállították Szemjonékat a sövényhez, a kozákok megtöltötték a puskát, apán ott állt nem messzire, a körmét vagdosta egy kis ollóval. Nagyon fehér volt a keze. Azt mondom neki, engedje meg nekik, uram, hogy levessék a ruhát. Jó ruha van rajtuk, nekünk még megteszi, amilyen szegények vagyunk, elhordjuk. Vessék le, Anyikuska lehúzta a bugyos nadrágját, fonákra fordította, és ráakasztotta egy sövény karóra. Zsebéből elővette a dohányzacskót, rágyújtott, az egyik lábát előre téve állt, karikákat eregetett, és átköpködött a sövényen. Szemjon pucira vetkezett, a lábra valója gyócs volt, azt is levetette, de a kusmáját elfelejtette levenni, biztosan megzavarodott. Engem huna hidegrázott, hunforróság öntött el. Megtapogatom a fejemet, hát valahogy olyan hideg veríték ütött ki rajta, mint a forrás vize. Oda nézek, szép sorban állnak. A Szemjon mellyét sűrű szőr nőtte be, mesztelenül álltott, de a fején kucsma volt. Anyiszja, a fehér nép már ilyen, oda néz, látja, hogy az ura anya szűrt mesztelenül állott kucsmában, hát oda szaladt hozzá, körülfonya, akár a tölgyfát a komló. Szemjon ellöki magától. Menj innét, te bolond, Térj észre, itt az emberek előtt. Meghibbantál. Nem látod, hogy egészen pucér vagyok, szégyellem. Annyiszia meg teljesen összeborzolta a haját, és folyton azt üvöltötte. Mind a kettőnket lőjenek agyon, apán a zsebébe tette a kisollót. Agyon lőjünk. Kérdi. Lőj agyon, átkozott. Ezt magának apának mondta. Kötözzétek az urához, parancsolta apán. Annyiszia magához tért, visszaugrott, de nem addig. Volt az, a kozákok nevetve kötőfékkel hozzákötötték Szemjonhoz. Az a buta asszony lerogyott a földre, magával rántotta az urát is. Apán odament. A gyermekedért, aki megmaradt, kérsz bocsánatot. Kérek, mögi Szemjon. Hát kérhetsz, de csak az Istentől, mert én tőlem kérni már késő. Úgy is ölték meg őket, ahogy a földön feküdtek. Annyi kuska a lövések után egy darabig állva himbolygott, nem esett el azonnal. Először térdre rogyott, aztán hirtelen megfordult, és hanyat terült el. Apán odament hozzá, és nagyon nyájasan azt kérdezte. Akarsz élni? Ha akarsz, kérj bocsánatot. Nem bánom, 50 vesző, és a frontra. Annyi kuska telegyűjtötte a száját nyállal, de odáig köpni már nem futotta az erejéből, a szakáján csörgött. Végig a nyál. Egészen elsápadt a dütől, de hát mire mehetett volna, három golyóval is keresztül lyukasztották. Húzzátok ki az útra, parancsolta apán. A kozákok vonszolni kezdték, aztán átlökték a sövényen, keresztbe esett az úton. Ugyanakkor Topolevkából azt annyicába nyargalt egy század kozák, két ágyújuk is volt. Apám felugrott a sövényre, akár egy kokas, jó hangosan elkiáltotta magát. Hajtó, vágtas, ki ne kerüld. Nekem minden szál hajam az égnek állt. A kezemben tartottam a Szemjon ruháját, csizmáját, de a lábom megrogy, sehogy se tart. A lovak közül, mert isteni szikra van bennük, egy se gázolt rá annyi kuskára, keresztül ugrották. Én nekiestem a sövénynek, a szememet nem bírtam behunyni, a szám meg összeszáradt. Az ágyú kerekek átgördültek annyi kuska lábán. Mind a két lába úgy megroppant, akár a rossz civak az ember foga közt. Vékony kis lécek képréselődtek. Azt hittem, annyikei meghal az iszonyú fájdalomtól, de ő még csak nem is kiáltott, még csak nem is nyögött. A fejét erősen leszorítva feküdt, marék számra tömte a szájába a földet az útról. Rágta a földet, nézett a pánra, nem is pislogott, a szeme meg olyan világos és tiszta volt, akár az ég. 32 embert lövetett agyon azon a napon Tómi Limpán. Csak annyikei maradt életben, a büszkesége mentette meg. Zaharapó sokáig mohónivott a csobolyóból. Fakó ajkát megtörölve, kelletlenül fejezte be. Rég volt, tán igaz se volt, csak a lövészárkok maradtak meg, amikben földet akartak szerezni maguknak a mi muzsikjaink. Zsengefű meg pusztai kecskerágó nő bennük. Annyikeinek levágták a lábát, most a kezén jár, a földön húzza a törzsét. Jókedvűnek látszik, Szemjon kisfiával minden nap mérik magukat az ajtófélfánál. A kislegény már túlnövi. Annyikei télen kimászik a közbe, ahun az emberek a patakra hajtják a jószágot itatni. Feltartja a karját, hosszú gyűl az úton. Az ökrök. Megijednek, leszaladnak a jégre, majd szétszakadnak a csúszkálástól, ő megnevet. Csak egyszer vettem észre valamit. Tavasszal a kommunánk traktora a földet szántotta a kozák határon túl. Annyikei felkerekedett, és ő is elment oda. Éri nem messzire legeltette majuhokat. Látom, csúszik-mászik az én annyikejem a szántáson. Mit fog csinálni? Gondoltam. Aztán látom. Körülnéz annyikei, ember nincs a közelben, hátarccal a földre borul, átölel egy hantot, amit kifordított az ekevas, magához szorítja, mind a két kezével simogatja, csókolja. 25 esztendős, és soha életében nem szánthat. Ezért fáj a szíve, füstszínű alkonyban szunnyadt az azurkék puszta, az elvirágzott kakukkfűkör alakú foltjain aznap az utolsó zsákmányukat szedték a méhek. A dús, szőke árvalány hajdőfősen lengette tolforgóhoz hasonló bokrétáit. A birkanyáj lefelé indult, Topolevka irányába. Zaharapó a botjára támaszkodva, szótlanul haladt. Az úton, a porgondosan kihímzett leplénynyomok látszottak, az egyik, lépés-lépést követ, szétterülő, ritka farkasnyom, a másik, amely ferdesávokban szeldeli az utat, a topolevkai traktori. Ott, ahol a nyári út beleolvad az útilapuval benőtt, elfelejtett hetman útba, különváltak a nyomok. A farkasé oldalt kanyarodott, az áthatolhatatlan zöld burján tengerrel meg tövis bokrokkal bodrosan benőtt horhosok felé, úgyhogy az úton csak egy nyom maradt, égett petróleumtól bűzlő, szabályos, nehézkes nyom.